Istenből, ami atyától és a Szentfiától, ami Urunk Jézustól.
Amen.
Szeretettel köszöntök mindenkit a Hariat imahét, délpesti imahét kezdő alkalmán. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a méltóságnak a templomban. Ha valakinek szüksége van a hét programjára, külön kinyomtatva megtalálhatja hátul a asztalon. Annyit hagy mondjuk el bevezetőként, hogy az idei programot a spanyol és portugál alliansz lelkészei állították össze, egy érdekes, izgalmas klíma várakozik ránk. Egység a sokszínűségben, meglátjuk, hogy mire fogunk jutni ma este, arra fogunk hallani, egység a szeretetben. Úgy próbáltam énekeket választani, hogy talán minden közösségben ismerősek legyenek, régi ébredési énekek ezek. Így kezdjük meg az esti alkalmunkat a mi énekesünkben 18-as számú énekkel. Ez a 18-as ének így kezdődik, amint vagyok, csak úgy jövök, nem az erő, de szent erő, a véred most le minden bűnök, Isten várája, én jövök. Nem tudom, hogy a más felekezetekben ez hanyas számú ének az énekeskönyvben, de minden padon van dicséretek énekeskönyv, itt a 18-as számú ének, és remélem, hogy mindannyian fogjuk ismerni.
Thank you.
egység, a sokszínűségben ennek a hétnek a témája, és ma este az első olyan állomás, amiben egységet keresünk, ez a szeretet lesz. Pál apostol az efézusi gyülekezetnek azt mondja, hogy viseljétek el egymás szeretetben, majd pedig ugyanennek a gyülekezetnek azt a bátorító gondolatot fogalmazza meg, hogy növekedjetek a szeretetben. Hát meglátjuk, hogy mit is gondolunk mi a szeretetről, hogyan lehet ebben egységre jutni, vagy van-e Pál apostol után szabadon valami olyan kiváltképpen való út, amit ő a szeretetben fogalmazott meg, és az összes többi ennek alárendelte, mert azt fogalmazza ő meg a Korintusi levélben, hogyha szeretet nincs benne, értelmetlen a hívőséget, ha szabadon szeretnék foglalni a szeretet hívőszát. Így tehát ma a szeretetben való egységről fogunk hallani, de mielőtt ezt megtennénk, álljunk fel és imádkozzunk. Örökké való Isten mennyei, édesatyánk, köszönjük neked, hogy sokszínűek lehetünk, köszönjük azt, hogy ahol a tökéletes, felfoghatatlan nagyszerűségből, amely te magad vagy, abból mindannyian egy-egy picin kis részt ismerhetünk meg. De az is elegendő ahhoz, hogy veled az örökkévaló és szent Istennel kapcsolatban lehessünk. Segíts nekünk úgy eltölteni ezt a hetet, hogy rád figyelhessünk a te szeretetedben, a te nagyszerűségedben lehessünk együtt. Áldj meg bennünket, és ahogy mindig szoktuk kérni, légy közöttünk is, áld meg együtt létünket, hiszen ha nem vagy itt, akkor értelmetlen az, hogy mi összegyűltünk, légy közöttünk, hagyj érezhessük jelenléted szentségét. Mi atyám, ki vagy a mennyeiben, szentelkedjék meg a nevedet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk helyet. Énekeljük még el a 144-es számú éneket, amely azt gondolom, hogy mindannyiunk számára ismerős lesz. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám, égvilágot járj rá szívem és a szám. Oldj fel, küldj el, tölts el, küldj el, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. A 144-es éneket énekeljük el, és ott utána dr. Verevics Petra testvérünk, a Méltóságnapja templom egyik lelkésze fog szolgálni közöttünk. A ő Isten tiszteletének prédikációjának címe tehát egység a szeretetben. A 144-es ének eléneklése után tehát Verevics Petra testvérünk fog szolgálni.
testvérek, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Egység a szeretetben, ahogy hallottuk, ez a témám, és ehhez egy igét kaptam, Pál apostol Efézusiakhoz írott leveléből, a 4. fejezet 2. versét, teljes alázatossággal, elítséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Szeretlek, mint anyát a gyermek, mint mélyüket a hallgatag gyermek. Szeretlek, mint fényt a termet, mint lángot a lélek, tesz a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Biztosan mindannyian ismerjük József Attila ódájának ezt a részletét. Kedves testvérek, az érzéshez, amiről a költő így ír. Amiről szinte minden költő, író, beleszerető, minden művész megpróbált beszélni, megfogalmazni ezt, megragadni. Mit az a érzéshez, amit alig várunk, hogy utolérjen, ami összekapcsol bennünket egy másik emberrel, egy másik teljes univerzummal. Amitől elérhetőnek érezzük a teljességet, és elegendőnek gondoljuk ezt ahhoz, hogy összekössük az életünket valakivel. Akit már egy percet nem akarunk távol tölteni. A szeretetnek nem csak ez a formája létezik, teljesen más, de mégis hasonlóan intenzív az az érzés, az a szeretet, amit a gyermekünk iránt értünk. Mindenki előre mondta, de értelemmel nem lehetett felfogni azt, amit azóta érzek, hogy megszületett a kisfiunk. Ebben a szeretetben van öröm, van fájdalom, van féltés, van harag, van büszkeség, remény és a feltétel nélküli összekapcsolódás. Van néhány ilyen kiemelt személy és kiemelt kapcsolat az életünkben, kinek több, kinek kevesebb, de ezeken kívül még sok helyzetben használjuk azt a szót, szeretem. Én nagyon tudok szeretni például bizonyos építészeti stílusokat, vagy réghalott filozófusokat. Szeretem a barátaimat. Szeretem a tanítványaimat. Tárgyakra is tudjuk azt mondani, hogy szeretem. Szeretek egy tollat, mert pont jól lehet vele írni. Vagy egy tárgyat, mert éppen megfelelő reménységű ahhoz, hogy jól ki tudjam benne aludni magam. Sokféle szeretetet tudunk érezni, és ezekkel mindre azt használjuk, hogy szeretem. De egy közös van mindenben. Azt gondoljuk, hogy a szeretetet kikényszeríteni nem lehet. Parancsra nem lehet szeretni. Amire is szerethetnék valakit, ha nem jön magától. Még a közösséget sem tudom szeretni, hogyha nem jön magától, hogy mondhatnám ezt egy emberre. Pedig keresztényként folyamatosan erre tudunk felszólítást. Ez az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. És te barátodat, mint magadat. Vagy egy más helyen azt mondja Jézus, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Igen, mindezek hozzátartoznak hiszünk és közösségi életünk alapjaihoz. Hogy szeressem magamat, akkor is, hogyha ez nem mindig könnyű. Hogy szeressem azokat, akik körülvesznek. Ne csak a barátaimat, ne csak a szerelmemet vagy a gyerekemet, hanem azokat is, akik itt vannak. És bizony az ellenségeimet is. Azokat is, akik kárt okoznak nekem. Akik bántanak. Mindennek az alapja pedig az, hogy az Urat szeressem, minden létező módon teljes rendelkezésemre álló eszköztárammal. Azt gondolom, hogy amikor Kiki úgy dönt, úgy döntött, hogy elfogadja Isten kegyelmét, akkor a maga módján el is kell erre a szeretetre törekedni legalább. Ennek része az is, hogy ha eddig még nem tette volna, akkor ettől a pillanattól elkezdi olyan emberek társaságát keresni, akikkel egy nyelvet beszél. Akiknek nem kell magyarázni, és nem kell magyarázkodni. És akiktől jogosan várja aztán a közös felismerésüknek és elhívásuknak megfelelően, hogy egy remek ütőképes szeretett közösséget tudnak alkotni. És ennek megfelelően több szalonás is érheti az embert így. Mert egy közösségben, akármennyire keresztény, sosem lesz mindenki egyformán szimpatikus. Vannak olyanok, akikkel azonnal egymásra találunk, és vannak, akiktől is távol tartunk magunkat. Biztos, hogy ismerünk olyanokat, akik pusztán a hita öröméért vitáznak, olyanokat is, akikkel bizonyos kérdésekben feloldhatatlan ellentétre szűkötöttünk. És mi magunk is hozzátettük a részünket a közösséghez. Kezdetben minden rózsaszín is, még ha megpróbáljuk először a legjobb arcunk is mutatni, akkor is lehetnek fáradtabb napjaink, és akkor is eljöhet az a pont, hogy akaratlanul is felbántjuk a közösség egyik tagját. Viti Hőfert olvastam a Szentek közössége émű kis kérdéskéjét, és szeretnék most idézni egy rövid részletet. Számtalanszor erőfordul, hogy egész keresztény közösségek fölbomlottak, mert létük egy eszményből táplálkozott. És a komoly keresztényben eshet meg ilyen könnyen, hogy amikor első ízzel lép közösségek eszményekkel, már határozott elképzelése van arról, miképp kell keresztényeknek együtt élniük, és ezt az elképzelést szeretné megvalósítani. Isten kegyelme azonban nem sokáig engedi, hogy nagy álmokkal áltassuk magunkat. Isten a valódi keresztény közösség ismeretére akar bennünket elvezetni. Ezért kell keservesen csalódnunk a többiekben, általában a keresztényekben. Ha minden jól megy, saját magunkban is. Isten merő irgalomból nem engedi meg, hogy akár csak hetekig is ábrándok között éljünk. Nem engedi, hogy a lelkesítő élmények öröme elbódítson. Mert nem a lelki izgalmak istene ő, hanem az igazság istene. A keresztény közösségeknek meg kell méreztetniük a csalódásban, a csalódás minden keserűségében, hogy azzá lehessenek, aminek Isten előtt lenniük kell, és beragadhassák meg a nekik adott ígéretet. Hogy gyökeresztül megváltozhat az életünk, ha Istennel járunk, de attól még nem fogunk uniformizálódni. Nem teljesen egyformán gondolkodó és érző emberek fognak templomainkban ülni, és nem teljesen egyformán fogjuk látni a világot. És az a jó, hogy ezt is kéri tőlünk Isten. Ezen a héten, ahogy hallottuk, minden este össze fogunk gyűlni, hogy arról gondolkodjunk a Szentírás könyvében, hogy miként lehet egységben élni a sokszínűségben. Nagyon jó hagyománynak tartom ezt a sorozatot, és ennek lehetőségnek is, és hálás vagyok, hogy már részben a részese lehetek, és most így ebben a formában is. És külön izgalmas, hogy ma arra a kérdésre kereshetem a választ az ige fényében, hogy miként jöhet létre egység a szeretetben. Olyasfajta egység, ahol amelyben a szeretet nem attól függ, hogy amit szimpatikusnak vagy vonzónak tartjuk-e azt, aki mellettünk áll vagy ül. Ahogy hallhattuk, más szerint ez teljes alázatossággal és szelítséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben ígérhető el. Amikor ezt először olvastam, akkor arra gondoltam, hogy ez az elszenvedvén vagy más fordításba elviselve, ez megkapóan realista. De szerencsére a válasz ennél gazdagabb, és azért reménykedik. Hány idejében a világnak még egy tiszteletében terjedt el a kereszténység, Szent Istenhez tárgyájának is volt köszönhető, hogy új közösségek jöttek létre. Az új közösségek pedig egymástól és tártól is távol voltak, és így levélben próbálta kezelni a felmerülő kérdéseket, hiteles pontokat, konfliktusokat. Azok pedig nyilván voltak bűnben, hogy ne lettek volna. És Pál számára nem pusztán az volt a fontos, hogy dogmatikai tanokat adjon át a világ minden elérhető pontjának, hiszen ő az élő Istennel találkozott a Damaszkuszi úton, és ennek megfelelően mindenkihez el akarta jutni ezt az örömhírt. Ez az új tanítás hatással volt a közösségek addigi életére is. Azokat a kérdéseket kellett tisztázni, hogy miként viszonyul egymáshoz atya, fiú, szentlélek, nem pusztán a hit, a bűn, a igazulás kérdései voltak napirenden. Ezek ugyanis elválaszthatatlanok voltak a praktikus életvezetési kérdésektől. Mit jelent zsidónak vagy úgynevezett pogánynak lenni? A férfi, a nő, a gyerek és igen a szolga feladata helye. Mit eszik a jó keresztény? Mit vesz fel? Hogyan szervezi meg magát a keresztény közösség? Hierarchikusan, demokratikusan? Rengeteg vitáspont merülhet fel, ahogy létrejön egy ilyen közösség, és ezeket önmagában a megszívélés nem fogja eldönteni. Főleg, hogy a lehető legkülönbözőbb kulturális hátterű, közösségi és politikai múltú emberek válnak érintetté. Már pedig arra törekedett, hogy ezt a sokszínű embertömeget, amelyet elért, és amit mind Krisztus követőivé kívántak válni, mégis csak valamiféle egységes közösségbe rendezze. Amikor tehát ő egységről beszél, illetve ír, biztosan nem gondolja egy percig sem, hogy egyforma hátterű, egyformán értő és gondolkodó emberek közösségén munkálkodik. És még ennél kevésbé különböző embercsoportok esetében is a nyomás, tiltások, korlátok, büntetések, erőszak bevetésével érhető csak el ez. És akkor is csak ideig óráig. De Pál nem egy börtönőrről tanít, nem egy erőszakszervezet nevű lehetne építkezni. Épp ellenkezőleg, ő szabadulást jelenti. Ennek megfelelően nem is szégyenről szól, hanem segítségről. Nem büntetésről, hanem türelemről. Nem erőszakról, hanem szeretetről. Már ilyen szempontból, vagy ilyen szempontból is valóban realista. Tudja, hogy az emberek a legkülönfélébb tudással, tapasztalatokkal érkeznek a közösségekbe, és ez igaz a mai napig. Nem csoda hát, a gondolataik, nézeteik, sőt, maga szerint foguk is más. Ilyesztően Bonhoeffert idézem, könyvesi vége felé ezt írja. Mindenek előtt a másik ember szabadsága megterhelés a keresztény embernek. Tele barátom szabadsága nem fér össze a baroki hajlamaimmal, mégis tiszteletben kell tartanom. Ettől a tehertől szabadulhatnék meg, ha fele barátomat megfosztanám a szabadságától, és erőnek erejével akarnám a magam képére formálni. Viszont engedem, hogy Isten alkotta meg benne saját képmását, akkor meghagyom szabadságát, és magam hordozom az ő, a másik teremtmény szabadságának terhét. Szabadságához pedig hozzátartozik mindaz, amit természetének, sajátosságainak, hajlamainak nevezünk. Hozzátartoznak gyöngeségei és hóborcsai, melyek annyira próbára teszik a türelmemet. Hozzátartozik mindaz, amiből meg annyi szúrlódás, ellentét, összeütközés számos közöttünk. A másik terhét elhordozni azt jelenti, elszenvedem a másik ember teremhényi valóságát, igent mondok rá, türelemmel viselem, elszenvedésében eljutok addig a pontig, ahol már nem megterhelést, hanem különöt jelent számomra. Ez az öröm pedig már szerint úgy érhető el, ha nem az egyformán gondolkodásra való törekvésről mutatkozik meg az egységünk, hanem azzal, és abban, hogy a különbözőségeinket és a nézeteltéréseinket alázattal, felítséggel és szerelemmel kezeljük. Ez odáig tényleg realista gondolatmenet, hogy felismeri a problémát, de a megoldás nem mindig könnyű. Hiszen feltételezi, hogy én magam is képes vagyok odafigyelni, és meghallgatni a másik álláspontját, és adott esetben megkérdőjelezni a saját igazamat, és bátran állom az enyémtől eltérő nézeteket. És akkor sem vágok félelmetlenül vissza, ha biztos vagyok az igazamban. Ez persze nem csak a gyülekezetben működik így, hanem minden más közösségben. Gondoljunk a családra nyugodtan. Én is gondoltam. Aki valamelyest ismer, az tudja, hogy sokkal gyors vagyok. Van ennek pozitív oldala, mert gyorsan tanulok, gyorsan átlátok helyzeteket, de negatív oldala is, mert sokkal gyorsan, sőt néha elhamarkodottan tudok reagálni akkor is, amikor még inkább türelemre volna szükség. Főleg, amikor már eleve fáradt vagyok, és nincs kedvem a 20. embertől is így hallgatni ugyanazt egy gondolatmenetet, amikor már úgy is sejtem, hogy mi lesz a vége, hiszen ezek azért ismétlődő mintákban működnek. Annak reményében, hogy túlléphetünk a problémán, félbeszakítom, és megmondom gyorsan a szerintem helyes választ, amire jogosan jöhet az ellenvetés, akár a gyerekem részéről, akár bármelyik beszélgető partnerem részéről, hogy hát végig se hallgat, nem is figyelsz, nem is tudod, hogy mit akartam mondani. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak megvannak ezek a gondolkodási mintái, és megvannak a sokszor a két válaszaink is. És azt is gondolom, hogy ezek sokszor valóban végig gondolt és megérlelt válaszok, nem csak elhamarkodott, ott helyben rávágott válaszok, hanem sokszor évekig gondolkodunk egy kérdésen, és azt gondoljuk, hogy akkor erre mi megtaláltuk a helyes megoldást. És sokszor valóban mutatságnak tűnik egy-egy nehezett kérdés, vagy gondolatmenet, egy ilyen tájékozatlanságból is szakad. Mégis, alázatos akkor vagyok, ha mondjuk ennek tudatában, és ennek ellenére is képes vagyok a másikat végighallgatni, adott esetben a saját korlátaimat is belátva. Ez feltételezi azt is, hogy elég vagyok, még akkor is, hogyha közben impulzív temperamentumomban. Kettő nem zárja ki egymást. A felügység inkább azt jelenti, hogy szívesen nyitom a szívem a másik számára, a másik mássága számára, az új befogadására, anélkül, hogy előre elkészített válaszokkal lőném le a közeledését. Feltételezi azt is, hogy van türelmem. Talán akkora leginkább, amikor elismerem, hogy én is rá vagyok szorulva mások türelmére. Egy életem át. A alázat, a felítség és a türelem segítenek, hogy ne követeljek, és ne várjak el túl sokat se magamtól, se másoktól. A alázat, a felítség és a türelem megengedik a különbözőséget. Nem ítélkeznek, és nem gőgösek. Kiválhatnak az Isten által elgondolt minket eszközeit. És ettől még nem fog sérülni sem a bizottság, sem a jog, sem a törvény. Maga Jézus az, aki segítségével és alázatával, nyitottságával provokálja az emberek igényét a bizottság, a jog, a törvény legérvényesítésére. Gondoljunk csak a megkövetés előtt álló asszony esetére. Az lesz az első követ, aki maga nem védkezett. Természetesen törekednünk kell a békés együttélés szolgáló és az önként nem engedő törvények tartására. Törekednünk kell az igazság és a világ jobb elismerésére. De Isten erejét nem kell védelmünkbe vennünk, viszont mindannyian részesülhetünk belőle. Ebből kifolyólag nyugodtan lehetünk különbözőek, mert az igazságot Isten garantálja, nem mi. Visszatérve a szeretetre, nem csak az a kérdés, hogy mi szeretünk szeretni, és hogy itt milyen szeretettel szeretünk Az is kérdés, hogy megértjük, és elfogadjuk-e, hogy Isten szeretet, és hogy ez mindannyiunkra egyformán vonatkozik. Az összes sérülésünkre, ellentmondásunkra, csalódásunkra, munkásunkra és gyászunkra. Nem csak az enyémre, hanem mindenkiére. Így az isteni szeretetnek ezen az alapján türelemmel, kórházattal és készséggel épülhetünk ellentmondásainkban és különbözőségeinkben is az Úr közösségévé. Jézus miután megmutatta tanítványai lábát, azt kérdezte tőlük. Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Mi vajon értjük-e, hogy mit cselekedett velünk? Ámen. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen.
az imád
tudásra fog sor kerülni, és különböző témákat ajánl a program összeállítója, hogy miért adjunk hálát, miért könyörögjünk, esetleg mi az, amiért bűnvallást kell tennünk, természetesen az imádkozás szabad, és mindenki úgy és olyan módon imádkozzék, ahogy a lélek erre indítja. De azért a rendkedvéért felolvasom mindazt, amit a spanyol, illetve portugál testvérek ajánlanak. Ezek olyan gondolatok, amelyet bárki bármikor magáénak érezhet, hiszen arról hallhattunk most is az imént, hogy lehet egység a szeretetben, és ha úgy érezzük, hogy mégis különbözőek vagyunk inkább, akkor a szeretet sok mindent elfedez. Szóval hálát adhatunk, a program összeállítói így ajánlják ezt nekünk, hogy a kereszten elvégezte Jézus azt az áldozatot, ami megváltásunkért van, ingyen történt ez, ezért nem tehettünk semmit, annyi a mi dolgunk, hogy elfogadhatjuk azt, amit Jézus Krisztus elvégzett értünk. Hálát adhatunk továbbá azért is, hogy Krisztus egyháza a világ különböző pontjain lehetséges, és különböző kultúrájában ugyanazon civil, ugyanazon hangsúlyokkal létrejöhet és dicsőítheti az örökkévaló atyát, az örökkévaló való fiúval együtt. Hálát adhatunk azért is, hogy testvéri közösségünk lehet, összeköthet bennünket az a Krisztus, aki, mint hallottuk, elvégzett mindent a kereszten mi életünk. Arra gondol a program összeállítója, hogy bizonyos dolgokat át kell értékelnünk, vagy ők bűnvallásként fogalmazzák meg. Arra gondoltak, hogy bocsássa meg az örökkévaló, hogy helyi szociális határok alakulhattak ki a keresztények között, amelyek megakadályozták azt, hogy mindenkit Jézus Krisztusban testvérnek lássunk. Kérést is megfogalmaz, segítse az örökkévaló abban a gyülekezeteket, hogy inkább az evangélium alapvető igazságaira fókuszáljunk, és ne másodlagos kérdésekkel gyilkózzunk, másodlagos kérdések jelezzék a prioritást gyülekezeteinkben. Imádkozhatunk azért is, hogy ez a hét, ami előttünk áll, legyen áldott, és az örökkévaló jelenléte legyen közöttünk, amiből mindig áldás fakad. Lehet konkrét kéréseket az Úr elé vinni, hogy olyanokért könyörögni, akikért nap mint nap könyörgünk, jó dologért közösségben lenni, közösségben könyörögni. Most, akit a szíve indít, imádkozzunk.
Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ezt az alkalmat elkészítetted különböző felekezetűek számára, és köszönjük, hogy a szeretet lehet a központi problémánk és az életünk lényege. Köszönjük, hogy ezt nem kell kitalálni, hanem Jézus Krisztusban magában megvalósult, és ezt ő rajta keresztül egész test közelbe került hozzánk, és ezt nem lehet kiátszani, ezt meg kell írni, és ezt csak Krisztusban lehet megélni. Kérünk, hogy ez valóság legyen számunkra a hétköznapjainkban, a családjainkban, a gyülekezetünkben, és a népünk között, és az egész emberiség érezze ezt a szeretetet, ami a te programodban benne van, az üdvösségnek az útján járó emberek, mind a te szövetséged alapján meg fogják érezni a föld végső végéig, területéig, hogy mit jelent ez a szeretet, és az örömet kell, hogy adjon. Köszönjük minden jó tételményedet és ezt a szerető vezetésedet. Te áld meg ezt a házat is, és te áld meg a helységünket, és mindent, kit, aki téged akar megismerni, az, hogy ennek az útjára juthasson, és ez megtörténhessen, valóság legyen. Amen.
Amen. Örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt a drága eszközt, amit az imádságban nekünk adtál. Köszönjük, hogy nem kell ahhoz hangosan imádkoznunk, hogy te halljad, amire a mi szívünk vágyódik, vagy amit ki akarunk fejezni, hiszen gondolatban is összekapcsolódhatunk veled, és te válaszolsz azokra a felvetéseinkre, amelyekkel megbékózni nem tudunk. Köszönjük azt, hogy te vagy az szeretetnek a forrása, te vagy az, aki a szeretetedet Jézus Krisztusban kifejezővé tetted, és megértetted velünk, hogy nincs másban nagyobb szeretet, mint abban, aki életét adja a barátaiért, és te barátnak tartottál bennünket. Nem is az a kérdés, hogy mi hiszünk benned, hanem a kérdés az, hogy te, az örökkévaló Isten, nem akarod feladni a hitet bennünk, hogy egyszer meg fogjuk érteni azt, hogy erre a kimondhatatlan szeretetre válaszolni kell. Segíts nekünk úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez juthassunk, olyan szívhez, amely rád vágyódik, veled akar kapcsolatba kerülni, és ha veled kapcsolatba került, akkor fele barátainkkal, embertársainkkal is más lesz a viszonyunk. áld meg bennünket, örökkévaló Isten, hagyd lehessünk a te szeretett követeid, akik szerte a világban, szerte a környezetben, családban megfogalmazzák mindazt, amit te üzenni akarsz a várvárunknak. Ez a világ sóhajtozik és várja az Isten fiainak megjelenését, ki mással lehetne közelíteni a világhoz, mint azzal a szeretettel, ami belőled fakad. Köszönjük ezt az alkalmat, és hagyj kinyörögjünk te hozzád, vidd el minden felekezetbe azt az örömöt, azt a szeretetet, ami belőled fakad. Azt tapasztalhassuk meg, hogy te újból, most, ma, 2019-ben is ugyanaz az Isten vagy, aki mindig is voltál, akinek mindig is az a terve, hogy örvendező lelkek, örvendező békességben és szeretetben élő emberek legyenek. Összegyörögjünk így közösen az előttünk álló alkalmakért. Áld meg ezeket az alkalmakat, hagyd kérünk a szolgálókért, add a szájunkba azt az üzenetet, amit hallani kell, megkérjünk a helyszínekért, te legyél ott, és te áld meg jelenléteddel az együtt léteket. Amen. Szeretném kérdezni, hogy az egyszerűség kedvéért ebben az évben minden este egységesen 6 órakor lesznek az alkalmak, így könnyű megjegyezni. Mindig csak a következő napig fogjuk hirdetni, mert így nem kell elkelni a gondolatainkat azzal, hogy megjegyezzük az egész heti programot. Így a következő alkalom, ez a Isten érkez bennünk, és holnap este 6 órakor lesz a délpesti Golgota gyülekezetben, Ülői út 206 szám alatt van épület első lépcsőház, Deák László testvérünk, az evangélikus gyülekezet lelkipásztora fogja az igét hirdetni, Németh László testvérünk lesz a házigazda. Ha akarunk vinni programot, akkor ezt megtehetjük, ott hátul az asztalon találhatunk, és azon mindegyik helyszín, mindegyik ige és mindegyik szolgáló el van tüntetve, így könnyen eligazodhatunk a hét alkalmaiban. Azt szeretném még hirdetni, hogy a záró alkalom is itt lesz nálunk, csak egyet kérditek, ezt még talán meg lehet kérdezni. Szeretnénk együtt szeretett vendégség körében elbúcsúzni ettől a héttől, mindenkit már most hívunk és várunk szeretettel erre az alkalommal. A képzés is egy hasznos közösségteremtő eszköz, hiszen a közös asztalnál talán jobban tudunk beszélgetni és jobban meg tudjuk egymást ismerni. Holnap este tehát 6 órakor a délpesti Golgota gyülekezetben folytatódik az alkalomunk, meg lesz a téma, egység a lélekben. Befejezésül a 24-es számú éneket énekeljük még el. Azt gondolom erről az énekről is, hogy talán minden felekezetben ismerős. 24-es ének, így kezdődik ez. Az egyháznak csak Jézus a fundamentuma, így lett az a nagyisten megszentelt temploma, a mennyből jött keresni, és válaszni őt az Úr, vérével eljegyezni örök mennyasszony. Az utolsó, negyedik verszakot majd zárójeleként fennállva fogjuk énekelni, előtte pedig állva fogadjuk az áldást. A 24-es ének első, második és harmadik verszakot, mindegyik az utolsó, negyedik verszakot pedig az áldás után záró énekként fennállva énekeljük.
Amen.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon békességet neked.
Jó, 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 jó